Kedves testvérek, imádkozunk papi hivatásokért. Uram, ne olyan papokat adj nekünk, amilyeneket megérdemlünk, hanem jó papokat adj nekünk, Uram, akik átérzik hivatásuk fenségét, és nem saját dicsőségüknek tekintik azt, akik neked kívánnak szolgálni, és nem nevedben zsarnokoskodnak, akik hűségesen feltárják előtted terveidet, és nem saját elgondolásaikat erőltetik ránk, akik a te igazságaidat hirdetik, és nem saját elképzeléseikbe ragadnak bele egyre jobban, akik nem restellenek mindenfelé rólad beszélni, de tudnak saját magukról tapintatosan hallgatni, akik meggyőződéssel hiszik és vallják mindazt, amit te tanítasz, nem csupán velünk akarják megtartatni evangéliumodat, akik nem akkor nyugtalankodnak, ha miattad megbántják őket, hanem amikor az ő hibáik miatt túlcsárolnak téged, akik a vagyon harácsolásában nem kelnek versenyre velünk, hanem nekünk példát adva előttünk lépnek a göröngyös útra. És kérjük, Uram, segíts minket, hogy megértsük azt is, hogy ők itt csak emberek, és segítsd őket is, hogy egyre jobban megértsék és megéljék, hogy mi bennük keressük a te jóságos arcodat, Uram. Kedves testvérek, kedves Mária rádió hallgatók! A központi kispapok közül többen keresték fel Tóthy Amért Veszprémben a dolgozó szobájába, hogyha nyáron Veszprémbe vitt az útjuk. Egy fiatal kispap közeli helyiségek egyikéből levélbe számol be nyári életéről. Néhány nap múlva jött a levelezőlap, mivel nem írtad meg pontos címedet, csak találomra felelek. Örültem soraidnak, még inkább fogok, ha felkeresnél itt Veszprémben. Szeretettel imádkozik érted püspök atyád. Veszprém 1938. augusztus 22. Szeptember 6-án a meghívott kopogtatott az ifjú püspöki otthon kapuján. Akkor még nem ismerték a kapucsengőt, hanem be kellett zörgetni. A házvezetőnő elszomorodott, mikor meglátta. A kegyelmes úr nagyon fogja sajnálni, ha megmondom, hogy egy tisztelendő úr kereste, de most nincs itthon, csak este fog megérkezni. Másnap déltájban újra Veszprémben van a kispap. Tessék csak felmenni a gyűlésen, van a kegyelmes úr, de délre biztosan hazajön, invitálta a házvezető. Az ifjú fölment a városszobába. Ott látta a központi szemináriumból ismerős bútorokat, könyveket. Megkondult a székes egyház harangja. Néhány perc múlva megérkezett a püspök atya. Több idős pap és káplán kíséri. Isten hozott, fiam, szólt a fiatalhoz. Csak néz körül, míg az esperes úrral egy pontos ügyben beszélgetünk. Pár perc múlva behívta a kispapját. Nos, hogy tetszik, Veszprém? Hol töltöd most a nyarat? De most sok vidékről jött pap szeretne még beszélni velem. Úgyis itt maradsz, mi még beszélgetünk. Egy óra múlva lesz az ebéd. Én nem vagyok méltó, hebegett valamit bátortalanul a fiatal. Egykor lesz az ebéd, kérd meg a házvezetőnőmet, hogy mutassa meg neked a szobát. Aki engem meglátogat, annak néhány napig itt kell maradnia. A kérdés el volt döntve. Délben ketten ültek az egyszerű asztalnál. Látod, itt élek én egy magam, mint a szemináriumban volt Budapesten. Csak a régi előjárók hiányoznak, de időben itt-ott meglátogatnak. Valóban felelte az ifjú, a bútorok, a képek is ugyanazok, mint Budapesten. Igen, igyekszem hasonlóan berendezkedni. Éppen olyan, csak a szeminárium hiányzik. Na, de nem sokára megjönnek az új fiai, mondta boldogan. A kispap válaszol, kegyelmes uram, a püspök közbe szól, az én fiaim csak így mondják, püspök atya. És a beszélgetés folyamán tovább mondja, sok jó papra van szükség, olyanokra, akik egy kis kézitáskában örömmel viszik mindenüket, hogy egy eldugott kicsi faluba mentsék meg a lelkeket. Három ilyen pap tűzbe borítaná Bakonyt. Ebéd után János egy tál pattogatott kukoricát hozott be. A püspök atya gyerekkorától kezdve ez a kedves étele. Asztalbontás után a szentséglátogatásra mentek a szomszéd Ferenchez zártába. Idejön minden étkezés után az új püspök, noha házi kápolnája van. Bizalmas közelségbe kíván lenni a pásztorok pásztorával. Ima után néhány perc séta a déli meleg néptelen vár utcáján. Hát ezt az utat járom én sokszor. Itt kopogok egymagam, mondta. Utána legközelebbi terveiről beszélt, a papságról, az egyházról, nagy feladatairól. Nagyon sok szent papra van szükség, és megismételte, nem csak jó, hanem szent papokra. Majd bementek a házba. Pihenj le, vagy olvasgass magad, mondta vendégének. Négykor uzsona, azután kis sétára megyünk a város szélére. Ha nem volt látogatója, egyedül ment Tóthy a mér sétájára. Úgy sem maradt egyedül. Mindig köszöntötték, a gyerekek már messziről siettek feléje. Ha pedig imádságos elmélyülésben haladt el a sétaúton, mély tisztelettel néztek rá, és nem akarták háborgatni szent gondolatait. Most is lementek a székesegyház mögött a sét patak melletti utakról. A püspök minden nevezetességet elmagyarázott, de érdeklődött vendégének a munkája és gondolatai után is. Megállt, mikor a Tertullianus egyik munkáját említi. Látod, Tertullianus nagy tudós volt, és a tudomány nem védte meg, hogy el ne tévelyedjen az egyháztól. A tudás kevés, ha nincs mellette alázat, életszentség. Egy kis halmon megálltak, visszafordultak a város felé, hazafelé indultak. Az egyház küzdelmeiről beszélt. Nem értik meg sokan, hogy a jót akar, az emberiség, a szellem javait, a lélek üdvét. Jelszavak után szaladnak sokan, csak mikor már azok megvalósulására kerül sor, akkor látják, hogy az egyedüli hűséges barátjuk a keresztény egyház maradt. Másnap kisboldogasszony ünnepe. Reggel gyóntat a székes egyházba. Hétkor mutatja be szent miséjét a mellékoltárnál. Örül, mikor vendége kéri, hogy minisztrálhasson. Utána ismét gyóntatás. Majd az első szent beszéd a székes egyházban. Zsupolásig megtelik a templom. Rádión keresztül hallgatja az ország. Az ünnepi szentmise az újjászervezett énekkarral. Szentmise után a város ünnepélyes köszöntője. Ez alatt az ifjú elkészült a visszautazásra. A püspök örömtől sugárzik. Örömmel hoz meg minden áldozatot, mikor látja, hogy szeretettel befogadták. Ha nem így lenne, akkor is Istennek dolgozna, de így sok biztatást kap további munkájára. Szentséglátogatás után kezet fog. Ha mindenáron el kell menned, keresd fel a legközelebbi alkalommal újra. Isten veled! az ifjú Sokjó Palmé Gupkölben az új püspökről. Szigorú napi rendje van, ha valamelyik útra indul autóval, az előre megállapított időt mindig megtartotta. Megmondta pontosan azt is, mikor érkezik haza. Mikor hosszabb útra indul, mondta a házvezetőnőnek, most nem vagyok itthon, lehet szépen kitakarítani. Olyan barátságosan szokta azt mondani, hogy örömmel teljesítették kívánságát. Ha valami más kérése volt, azt is páratlan előzékenységgel sejtettek. Étkezésben igénytelen volt, szorgalmazza a hústalan napokat, alkoholt nem fogyaszt. Mindig meg volt elégedve, és többször örömet is okozott házvezetőnőjének azzal, hogy megdicsérte a főzésért. Később, mikor hidegebb idő következik, nem kívánt nagy segítséget a fűtésnő. Csak azt kérte Jánostól, hogy a fát hordja fel a kályha mellé. Ő maga rakott tűzre. Meglátszott rajta, hogy csertész volt. Reggel 3:45 és este 8:30 után nem lehetett látni és elérni. A szobájában tartózkodott. Különben sem kellett soha kiszolgálni. Még utazáskor sem. Maga csomagolta össze a szükségeseket. És bármikor kérte valaki, a legnagyobb készséggel ment át a székesegyházba gyóntatni. Ha egyedüli gyónó volt az illető, az sem zavarta. A fiúk is bármikor bejöttek hozzá. Egyet sem küldött el, aki látogatására jött. Új kispapjait a tanév elején beérkezőket az üdvözlégy oltári szentségkönyvbe fogadta. Személyesen pedig az oltár előtt találkozott először velük. Ha azt kérdeznék, édes fiaim, szólt hozzájuk az első főpásztori köszöntés, melyik a fontosabb, a tudós vagy a szent kispap és pap, akkor erre azt válaszolnám, hogy fontos és szükséges a tudós pap, de fontosabb és mindennél szükségesebb a szent pap. A belénk vetett első, és belénk vetette az első szikrát, írják, akik ott álltak előtte. Legyetek szentek! Minket megragadott a nyugodt, de lelket terrázó hangja. Minden növendékét meg akarta ismerni. A kis és nagy szeminárium kispapjai külön beszélgetésre hívta magához. Tudták, hogy ajtaja mindig nyitva áll számukra. Lázas örömmel készültem az első beszélgetésre Tihamér atyához, írja egyik ilyen látogatója. Odaültetett maga mellé, és beszélgettünk a szent papról, a munkás papról. Mikor letárta az idő, az ajándékba kapott prohászka elmékedésekkel búcsúzni készültem. A püspök atya vállamra tette a kezét, mélyen a szemembe nézett és ennyit mondott, kedves édes fiam, maga is egyike lesz azoknak a tízes lelkű papoknak, akiket én várok. Belső munkát külső újítások is kísérték. A próba prédikációkat ezután a biszteremben mondta el egy-két kispap hetenként kétszer délben, majd egy növendék és egy előjáró bírálatot mondok. A püspök atya is sokszor jelen volt, és lelkes útbaigazításai feszült figyelemmel hallgatták. A kispapok után a városi diákok következtek. A piarista gimnázium igazgatójának épp úgy, mint a Dávidikum fiú otthonnak felajánlotta segítségét. Ha szükség van rá, bármikor jön. Gyontatásban, kongregációban, cserkészetben mindenit segít, csak tud. És valóban ezekre a munkákra mindig talált időt magának. Részt vett a közös iskolai gyontatásokban. már semmi feltűnés nem keresett. Az első péntekek alkalmával több óráig is gyóntatott. A fiúk hamar megismerték, hogy komoly vonásai mögött milyen meleg szív dobog. A halaszthatatlan elfoglaltsága volt első pénteken, megüzente, hogy az előző délután megy át gyóntatni. A színházi ünnepére elvállalta az ünnepi beszédet, felavatta az új cserkészeket, meglátogatta az iskolák és otthonok épületeit. Tóth Jamér segédpüspök szeptemberben Bakonyfalvaiban bérnál. Volt hely, ahol egy órával előbb érkezett meg, mint várták. Az ünnepies fogadtatás így elmaradt, de ennek ellenére a kis kápolnában összesereglett hívek lelkében felejthetetlen emléket hagytak a püspök szelíd köszönő szavai. Máskor reggel 7 órakor kiment a szomszédos leányétjába. Ott délután lett volna a bérmálás ideje, de meg akarta gyóntatni a templomtól távol eső hideit is. 3 óra hosszat hallgatta meg azokat, akik felkeresték. Akkor már vissza kellett térnie a délelőtti bérmálás színhelyére. Délután a borongó sőszívén megenyhült, kisütött a nap. A község apraja nagyja látni akarta a nagy püspököt, írja egy szemtanú. A vendéglátó háztól a kápolnáig a térdeplő hívek sorfala fogadta áldását. A kápolnában rövid beszédet intézett a bérmálandókhoz, hogy most a Szentlélek katonáivá avatja őket. A legnagyobb ellenség a bűn ellen kell harcolni. Bármilyen legyen is a harc, a győzelem biztos, hisz Dávid is legyőzte a Góliátot, mert vele volt az Isten.